Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. Torna Nádaska egy festői szépségű falu a szlovák határ mellett, Aktelektől nem messze. Lakói közül sokan úgy járnak a börtönbe, mint mások a templomba. Nem azért, mert bűnözők, hanem azért, mert nagyon szegények. Semmiük sincs, csak a szabadságuk, így azzal fizetnek. A szegénységükért büntetik őket? Nem egészen, és valahol mégis. Hogy mi történt velük pontosan, arról Bátori Róbert készített videóriportot.
Ezek a sztorik általában úgy szoktak jönni, hogy van egy ötletem, jelen esetben egyébként csupán annyi volt, hogy valamit kellene kezdeni, ugye vége van a Covid-nak, de nagyon sok helyről jöttek be mindenféle, hát ilyen vitatható szabálysértési bírságokról szóló hírek. Senki nem foglalkozott, hogy mi történik ezekkel az emberekkel, és vidékről, Miskolc környékéről jött egy olyan info, hogy van egy falu, ahol nagyon sok embert büntettek meg a Covid alatt, jellemzően azért, mert szegény emberek élnek ebben a faluban, kimentek a Covid alatt kútra vízért, jellemzően este, 8 után.
Vagyis a kijárási tilalom idején.
Nem volt rajtuk maszk, viszont elkapták őket a rendőrök, és ezért megbüntették őket 50-100 forintra. Ami alapvetően nonsensnek tűnt, hiszen a vízhez való jog az alapvető emberi jog. Nyilván a gyakorlatban igaza van a rendőrnek abban, hogy szájmaszk nélkül nem szabadott közlekedni, ezért megbünteti őket, viszont hát azért van mérlegelési lehetősége is. És ennek próbáltam meg utána járni, hogy valóban mérlegeltek a rendőrök ezekben az esetekben, vagy sem. Nem tudtam beszélni ezekkel az emberekkel, csak egy közvetítőn keresztül, mert hogy ezeknek az embereknek általában nincs mobiltelefonjuk, sőt, hát az a tapasztalat, hogy a házukban víz az nyilván nincs, de hogy még villany sincs. Amikor elindultunk, aznap délelőtt derült ki, mert úton voltunk Miskolcra, hogy valójában hova is kell mennünk, és akkor kiderült, hogy Torna Nádaskára kell mennünk. Nagyjából másfél évvel ezelőtt nekem már volt onnan egy sztorim, és akkor megfogadtam, hogy ha csak lehet, akkor én nem jövök ide-vissza többet. Ez volt az a település, ahol kiderült az, hogy annyira szegények az emberek, annyira nincs munka a környéken, és annyira magára hagyta őket mindenki, hogy gyakorlatilag a szemétszállítási díjért, ami ugye egy kötelezően fizetendő szolgáltatás, ezt soha nem tudják kifizetni az emberek, valójában nem is nagyon akarják igénybe venni, de hogy emiatt nagyon sok embernek elviszi a végrehajtó a házát. És amikor másfél évvel ezelőtt ebben a faluban voltam, akkor derült ki, hogy a kukáknak különböző új funkciókat találtak ki, például azt, hogy ezzel járnak a kútra vízért, mert hogy a 120 literes szép új kék kukába rettentően sok víz fér bele, 120 liter, van két kereke, tök könnyen haza lehet tolni. Kitalálták a tornanádaskaiak azt is, hogy a kukát arra is lehet használni, hogy ezzel az erdőbe el lehet menni, fát lehet hozni. Ez volt az a település, ahol újra kiderült, hogy ide kell visszamennem, és akkor már erősen törtem a fejem, hogy atya, én vajon most mibe fogok belebotlani? És amikor megérkeztünk, akkor csináltam néhány interjút, ahogy beszélgettem a helyiekkel, szembe jött velem Barbara, mondta, hogy interjút szeretne adni, mert hogy őt megbüntették a kijárás tilalom alatt 40 000 forintra, mert hogy nem volt rajta szájmaszk, amikor kiment a kútra vízért. Ezt a büntetést ezt nem tudta befizetni, ezért épp most bujkál a rendőrök elől, mert hogy a szabálysértési bírságot, aki adott időn belül nem tudja befizetni, nem tudja közérdekű munkában ledolgozni, annak 5000 forintjával le kell ülnie. Barbara azokban a napokban, amikor először forgattam vele, akkor éppen a szomszédban bujkált a rendőrök elől, hogy ne vigyék el arra a 8 napra, hogy leülje a büntetését.
Az 5000 forint, amit említettél, az ugye arról szól, hogy tulajdonképpen 5000 forintot tud megváltani valaki egy nap elzárással. Ugyanakkor egy nap elzárás, az 15000 forintjába kerül az államnak, egy kicsivel több, ugye?
ugye ennyiért etetik, ruházzák, tartják ott ezeket az embereket. Itt egy olyan példát említettél, ahol valóban szabásértés történt, az követte el, akit megbüntettek. Látszólag kevésnek tűnik ez a pénz, 40 ezer forint, de össze lehet hozni nagyon gyorsan ilyen kis szabásértésekből egy nagyobb összeget, és olyan összegekről van szó, amit talán egybe soha nem láttak még ezek az emberek, akkora szegénységről beszélünk. De ugyanakkor van a szabásértéseknek egy másik köre, amit a gyerekek követnek el azzal, hogy iskola kerülők, és a szülőknek kell ezt a bírságot valahogy rendezni, nem tudják, ezért leülik.
Nagyon hihetetlenül hangzik ez a sztori. Amikor megcsináltuk szabásértési bírságokról, és tényleg a kijárási tilalom alatti mindenféle büntetésekről beszéltünk, akkor már beesteledett. Este, nem tudom, 4:30 volt, ez nagyjából 1-1,5 hónappal ezelőtt történt. Már rég pakoltunk össze, pakoltuk a kamerát, a statívot, meg a cuccainkat be a kocsinak a csomagtartójába, és szakadt az eső egész nap, tehát úgy forgattunk, bőrigáztunk. És éppen azt számolgattam, hogy atyaék, most 4:30 van, innen 4 óra az út vissza Budapestre, tehát nagyságrendileg ilyen 8:30-9 körül fogunk hazaérni. Egyszer csak oda jött hozzám az utcán egy hölgy, és azt mondta, hogy ő is szeretné interjút adni, mert hogy velük az történt, hogy igazolatlan iskolai hiányzások miatt ő és a férjem 2,5 évet ültek börtönben. És hát ilyenkor az ember úgy van ezzel, hogy elmegy egy Isten háta mögött 2-ben lévő faluba. Tényleg beszél mindenféle emberrel. Nagyon furcsa problémák kerülnek elő, meg témák, majd amikor már így tényleg azt gondolja az ember, hogy így megcsinált mindent, és kihozott ebből a napból mindent, akkor már nehéz elhinni ezeket a sztorikat. Mondtam a hölgynek, hogy már nem lesz időnk erre, de hogy mondja meg a telefonszámot, és akkor majd beszélünk holnap. Mondta, hogy nincs telefonszám. Mondtam, hogy akkor mondja meg a nevét, és akkor majd később valahogy megtalálom. És eljöttünk. Megmondta a nevét. Eljöttünk, és másnap, nagyjából ilyen délben beszéltem az egyik interjúalanyommal, lendő interjúalanyommal, a TASZ-nál, és mondtam neki, hogy egyébként meg odajött hozzám egy hölgy, és azt mondta, hogy ők 2,5 évet ültek fejenként a férjével ezért, hogy ez totál hihetetlen és lehetetlen. És mondta, hogy ja, nem, hát mi abból a faluból tökéletesen felkészültünk, és 5 évvel ezelőtt írtunk egy tanulmányt belőlük, mert hogy ott mindenki az iskolai hiányzások miatt jön-megy be a börtönbe. Akkor tudtam, hogy hát akkor most az van, hogy 4 óra út oda megint, megcsinálni az interjúkat, majd 4 óra vissza, és teljesen más, hogy mondjam, irányt vett ez az egész történet. Tehát, hogy csak arra akarok vissza így a kezdeti kérdésedhez jutni, hogy valójában ezek a sztorik, ezek olyanok, hogy valamilyen céllal lemegy az ember, van valamilyen elképzelése, hogy mit szeretne egyébként kihozni, lemegy a helyszínre, nagyon sok emberrel beszélget, és annyi más sztori csapódik még emellé, hogy mire hazaér, teljesen átformálódik maga a történet. És Szabadonnak ez az epizódja, ez tipikusan így készült el.
Egy kicsit mutasd be nekem a települést, hova tudnak a gyerekek iskolába járni, vajon miért ilyen sok az iskola kerülő, és mi minden hozadéka van még annak, hogyha egy gyerek felhalmoz egy csomó igazolatlan órát. Ugye itt szintén több büntetés éri egyszerre a szülőket.
Ugye ez a falu, ez Miskolctól, hát gyakorlatilag 1,5 órára van, majdnem a szlovák határnál. Ha itt valaki tényleg úri kedvében van, és taxit hív, akkor nagyon furcsa volt, akkor nem Magyarországról hívja a taxit, hanem Szlovákiából. És akkor átjön egy szlovák rendszámos, szlovákról beszélő, plusz magyarul beszélő sofőr. Ennyire közel van Szlovákia. Bódva Szilas az 5 kilométerre van Tornanádaskáról, és azok a gyerekek, akik hát többségében oda járnak Bódva Szilasra. De hát nagyon sok gyerek esen is sajátos nevelési igényű, kvázi kisegítő iskolába jár, az egykori hadikkastélyba, ami Tornanádaskán van. Ez a kastély nagyjából, ami egyébként iskola és nevelő intézet is egyben, egy ilyen 40-50 tornanádaskainak tud munkát biztosítani. 800-an laknak a településen, óriási szegénység van, és az a durva egyébként, hogy 10-12 uzsorás jut erre a 800 emberre, ami baromi sok. És ugye ezek az uzsorások, ők nem csak pénzt adnak kölcsön, hanem élelmiszert is, amit nyilván duplán kell visszafizetni mindig.
Úgy tűnt, mintha az egyik uzsorás az éppen a polgármester lenne, ugye, aki hát elmondta erre, majd vissza fogok kérdezni, hogy sokszor saját zsebből fizeti ki a büntetést a lakosok helyett, így próbál rajtuk segíteni, de vajon mit vár ezért cserébe?
Tordán Erdoska egy polgármestert, ha jól emlékszem, most 2011-ben meggyanúsították azzal, hogy uzsorázik. De végül nem ezért ítélték el, ezt a vádat ejtették, hanem hatrendbeli közokirat hamisítás miatt. Ő azt mondta nekem egyébként interjú kívül, hogy igazából ez semmi nem volt, fiktív lakcímeztek egy picit. Ami ma már gyakorlatilag teljesen legális. Tudjuk, hogy a Fidesz ezt gyakorlatilag 3/4 évvel ezelőtt megváltoztatta, vagy fél évvel ezelőtt. Szóval, hogy ezért volt 3,5 hónapot a feleségével börtönben. A polgármester saját szavai szerint ő nagyon készséges, és mindent megtesz a Tordán Erdoskaiakért. Megpróbálja a saját zsebből kifizetni ezeket a bírságokat, ha épp a rendőrök már vinnék el, vagy előállítanák a delikvenst. És hát amikor megkérdeztem tőle, hogy ő ezt tényleg csak így zsebből fizeti ki, mit vár érte, és mondta, hogy ó, igazából semmit, hát ő azért a falu első embere, hogy segítsen a Tordán Erdoskaiakon. Én ezt mindig a nézőre bízom, hogy döntse el, hogy ki mit lát ebbe a történetbe bele. Ha egyszer a polgármester azt állítja, hogy ő nem kamatra ad kölcsön, vagy épp fizeti ki valakinek a szabásértési bírságát, akkor én sem tudok mást mondani.
Térjünk vissza egy pillanatra az iskolához, ahol azt mondod, hogy nagyon sok helybeli dolgozik, és nagyon sok sajátos nevelési igényű gyerek jár oda. Nem tudom, hogy az iskolának van-e mérlegelési, vagy a tankerületnek van-e mérlegelési lehetősége akkor, amikor egy bizonyos számú igazolatlan óra összegyűlik. De hogy nem lehetne ezt valahogy másként rendezni, mint hogy tényleg rongyá büntetik ezeket az embereket? Nem lehetne valahogy megelőzni, hogy ennyi óra felhalmozódjon?
De, biztosan. Tehát, hogy azért ebből a riportból az mindenképpen kiderül, szerintem ez a probléma felvetésen tök jó volt ez a riport. Az kiderül belőle, hogy a budapesti tankerületekben, ha bár ez a szankcionálási rendszer vagy módszer, ez egy teljesen törvényes módszer, de hogy az itteni tankerületek iskolai igazgatói nem is hallottak arról, hogy lehet így szankcionálni, és nem is nagyon, innentől kezdve nem is nagyon élnek vele, de a jövőben sem szeretnének ezzel. Azokkal az emberekkel, szakértőkkel futottunk egy ilyen, nyilván nem reprezentatív, de egy kisebb felmérés, mielőtt megcsináltuk az anyagot, hogy itt Budapesten mi a helyzet, illetve a nagyobb vidéki városokban, de ott a statisztikai adatok alapján az látszódik, hogy sehol Magyarországon nem alkalmazzák azt, amit egyébként Tordán Erdoskán, illetve Borsod különböző járásaiban csinálnak, azt, hogyha megvan egy bizonyos igazolatlan óraszáma egy gyereknek, akkor ez az adat, hogy mégis mennyi, az valahogy elkerül a rendőrséghez, és a rendőrség az adatok alapján egyszerűen kiszámlázza a szabálysértési bírságként a szülőknek azt, hogy ennyi igazolatlan órája volt a gyerekének, akkor fizessen be ennyi pénzt. Tehát, hogy maga a rendszer az jogot ad arra, hogy a tankerületek szankcionálhassanak ilyen módon, de egyébként bárki, akit megkérdeztem, tényleg elhangzik ebben az anyagban, az egyszerűen teljesen lehetetlennek tartja azt, és mondok egy példát, 9 gyerekét egyedül nevelő anyuka 2-3 hétre börtönbe menjen azért, mert néhány gyerekének összegyűlt igazolatlan órája, amiről ő nem is tudott, nem is tudta leigazolni, elviszik szépen a börtönbe, holott nem vihetnék el, hiszen a gyerekeit egyedül neveli, de ő erről nem tud. A rendőrök mit csinálnak? Előállítják, bevonul állampusztára, ott van 2 hétig, semmit nem csinál a rácsok mögött, és gyakorlatilag 9 gyerek, az totál egyedül otthon van, vagy esetleg a rokonok besegítenek, teljesen nonsens maga a történet.
De ebből, amit mondasz, az következik, hogy nem csak ő nem tud róla, hanem a jogalkalmazó sem tud arról, vagy legalábbis úgy tesz, mintha nem tudna, hogy nem vihet el egy gyermekeit egyedül nevelő nőt elzárásra.
Jogalkalmazóként annyit tudnak csinálni, hogy le van írva, hogy ezt az embert elő kell állítanunk, kimennek, előállítják, beviszik.
Talán nem is nagyon vizsgálják a hátteret, de azon kívül, ugye, hogy elzárják, azon kívül elesik a közmunkától, elesik a családi pótléktól, és ugye hihetetlen mennyiségű, az ő jövedelméhez képest hihetetlen mennyiségű pénzt is valamilyen módon be kellett volna fizetni, hát ezt most nem fizeti be, hanem leüli. A Magyar Helsinki Bizottság jogászát is megkérdezted ezzel kapcsolatban, és ő azt mondta, hogy ma Magyarországon a jelenlegi szabályok szerint, hogyha te egy látható életszínvonallal, egy stabil jövedelemmel rendelkezel, magyarul van pénzed, sokkal nehezebben kerülhetsz börtönbe azért, amiért egy szegénységben élőt egy pillanat alatt elvisznek.
Tornanerdesken ez történik. Tehát ha valaki mondjuk gyorsan hajt, tehát gyorshajtáson kapnak, kijön neki egy 300 ezer forintos csekk, nyilván meg tud egyezni, és mondjuk van egy stabil munkája, tök normális körülmények között él, társadalmilag mondjuk a, nem tudom, középosztály alsó felében helyezkedik el, akkor azt tudja csinálni, hogy fogja, nyilván tök magas ez a 300 ezer forint, de hogy részletfizetést kér, így kezdődik először. Elkezdi fizetni, ha esetleg nem tudja, akkor azt fogják neki mondani, hogy oké, de hogy van még ennyi büntetésed, amit nem fizettél be, akkor közérdekű munkában ledolgozhatod. Ehhez, hogy közérdekű munkában ledolgozhass, el kell menned kettő vagy három hivatalba, ahol mindenféle emberek pecsétet nyomnak a te papírjaidra, hogy alkalmas vagy közérdekű munkára, majd a bíró eldönti azt, hogy akkor ledolgozhatod-e. És akkor ledolgozza szépen. De a buktató, az például Tornanádaskán, az ott kezdődik, hogy egyrészt nem tudják azt, hogy ezt le lehet dolgozni, mert hogy tényleg ezek a rendőrségi határozatok úgy vannak megírva, hogy azért ez kell egy, nem tudom, egy középiskola, hogy az ember megértse. Tehát nem felhasználó barát módon vannak megírva. Ha meg is érteti valaki velük, vagy elmagyarázza, akkor a bökkenő ott jön, hogy nekik el kell menni, hogy közérdekű munkából ledolgozhassák edelénybe házi orvoshoz, aki megvizsgálja, ad neki egy papírt, hogy ledolgozhatja alkalmas közérdekű munkára fizikailag. Onnan átmegy a rendőrséghez, ahol szintén ittatják ezt a papírt, meg kap egy másikat, majd szépen hazamegy, és várja a bírósági határozatot, hogy ő ezt ledolgozhatja. Szóval a bökkenő az, hogy ezek az emberek nem, hogy napról napra, ezek az emberek óráról órára élnek kb. Nekik arra nincs pénzük, hogy utazgassanak egy papírral, amit egyébként tényleg, ha megértenek, akkor meg van is pénzük, akkor megcsinálják. De ezeknek az embereknek nincs arra pénzük, hogy elmenjenek Tornanádaskáról a 30-40 kilométerrel arrébb lévő edelénybe a házi orvoshoz, majd onnan elmenjenek a rendőrségre, majd akkor onnan még haza is menjenek, és akkor várják, hogy akkor ledolgozhassák ezt a büntetést. De ha így is lenne, hogy megcsinálják ezt a kört, megfutják, akkor még mindig ott a bökkenő, hogy állítólag Tornanádaskán, hát közérdekű munkát most csak a kivételezettek kaphatnak, akik a polgármesterrel kvázi jóban vannak. Szóval, hogy ilyen nagyon sok tényezős, nagyon sok dimenziós, ami nekünk tök egyszerű dolognak tűnik, az Tornanádaskán baromira nem az, és nagyon sok buktató van benne.
Mit mutat neked ez a történet, és hogyan tervezed folytatni a tervezed?
Hát a történet az azt mutatja számomra, hogy gyakorlatilag egy teljesen nonsens helyzet van, hiszen én nem gondolom azt, hogy ezeknek a bírságoknak bármilyen visszatartó ereje van, hiszen ezekkel az emberekkel mi történik bent a börtönben? Bemennek két hétre. Két hét alatt nem fogja munkába állítani őket senki a büntetés végrehajtáson belül, hiszen baromi sok adminisztráció, mire elintéznék a papírokat bent a BV-ben, addigra ez az ember meg ki is jön. Tehát két hétig ez az ember bent aszalódik, és várja azt, hogy leteljen. Nem történik vele az égvilágon semmi. Nem megy oda hozzá senki, hogy reintegrálják, vagy elmagyarázzák neki, hogy ezt hogy kellett volna, hiszen tudjuk, hogy a hosszú ítéletes emberek sem történik semmiben, miközben a reintegrációs program papíron működik. Fél évvel a szabadulásuk előtt nekik már részt kellene venniük egy ilyen programban, de hát nincs ilyen program. Két hétre megy be, hát ahhoz a kutya nem fog hozzászólni. Tehát ezek az emberek bent vannak, várják, hogy leteljen a két hét, miközben a magyar adófizetők naponta 15 ezer forintot fizetnek azért, hogy ő bent van. Sehogy sem éri meg. Tehát sem pénzben, sem pedig társadalmilag, hogy embereket beküldjünk a börtönbe úgy, hogy gyakorlatilag ezzel teszik jóvá mondjuk az adott esetben tényleg a gyerekeik bűneit. Tök nonsens az egész történet. És hát a másik dolog az az, amiről nem beszéltünk, hogy egyébként egy normális országban milyen más terhet ró mondjuk a szociális ellátórendszere az, hogyha egy gyerekeit egyedül nevelő anyát elvisznek a börtönbe, leüli azt a 2 hetet, optimális esetben, hát kinek kéne foglalkozni ezekkel a gyerekekkel, ha nincs más szüleje? Nyilván a szociális ellátórendszer valamelyik bugyrának, de hogy itt sem történik semmi. A rosszabb eset az az, hogy elviszik az anyukát 2 hétre, bemegy a börtönbe, majd kijön a gyámhivatal, és fogják 9 gyereket, és bezsupolják őket egy nevelőintézetbe. Ebben a történetben szerintem annyi buktató van, hogy meg sem próbáltam összeszámolni, de valahogy tényleg nem kerek a sztori.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.